Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vona Gábor, a Jobbik elnök. Elnök úr, jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Melyek azok a lépések, amelyek valamikor elvezethetnek egy Európai Uniós bérunióhoz? Nézzük mától.
Hát az első lépés az mindenképpen az, hogy egyáltalán ez a polgári kezdeményezés sikeresen záruljon. Ugye május 22-én az Európai Bizottság a 8 kelet-közép-európai ország által kezdeményezett polgári bizottság által kezdeményezett javaslatunkat befogadta. Ez már önmagában egy óriási siker, hiszen az Európai Bizottság ezzel azt üzente, hogy neki van kötelezettsége ebben az irányban, vagy van legalábbis van lehetősége ebbe az irányba gondolkodni, lépni. Arra kéri az Európai Unió polgárait, hogy 1 millió aláírással bizonyítsák, hogy ez egy legitim célkitűzés, tehát nem csak jogilag megvalósítható, nem csak gazdaságilag racionális, hanem az Európai Unió társadalma részéről egy legitim elképzelés, terv, vágy, ugye ezt kell az 1 millió, legalább 1 millió aláírásnak igazolnia, amire egy évünk van, egy év alatt kell ezt összegyűjteni.
De az egyenlő munkáért egyenlő bér elvével ez összefoglalható úgy, hogy ez az emberek számára is érthető legyen, vagy ennél bonyolultabb a dolog?
Hát ennél sokkal bonyolultabb. Tehát nyilvánvalóan, amikor egy kezdeményezést elindítunk, és egy mondatba vagy egy politikai szlogenbe kell sűríteni nagyon komoly és nagyon komplex folyamatokat, akkor az ember nehéz helyzetbe kerül, mi is nehéz helyzetbe kerültünk. Az egyenlő munkáért egyenlő bér elv és az Európai Bérunió, mint célkitűzések, vagy mint politikai szlogenek, azok sűrítményei, eszenciái a mi célkitűzésünknek, és el szoktuk mindig mondani, hogy egyrésztről ez egyik napról a másikra nem valósul meg természetesen, ezt mi sem gondoljuk. Ez egy hosszú folyamat. A mi javaslatunk lényeg az, hogy az Európai Unió alapszerződéseibe alapelvként és gyakorlati célkitűzésként jelenjen meg ez az elv, amiért az Európai Uniónak dolgoznia kell. Nem csak közösségként, hanem akár tagállamonként.
De és ez egyenlő munkát azt valamilyen módon lehet definiálni, amikor egy munkahelyen sincsenek olyan emberek, akik azt gondolnák, hogy az ő munkájuk egyenlő.
Persze, nyilvánvalóan ez, én azt gondolom, ez egy ilyen filozófiai kérdés lenne, hogy az egyenlő munkát azt hogyan definiáljuk, de nem ezt mindenki érti. Tehát én azt gondolom, ezt józan ésszel azért mindenki felfogja megérti, hogy ez a kezdeményezés lényegében arról szól, hogy az Európai Unió bővítése óta a kelet-közép-európai régió tagállamai, dacára annak, hogy ezek a tagállamok különféle teljesítményeket nyújtottak, mégis egységesen nem tudtak felzárkózni bér színvonal tekintetében az Európai Unióhoz, sokkal inkább zárkoztak fel az árszínvonal tekintetében, ami azt jelenti, hogy van itt egy rendszerhiba. Tehát, hogyha arról lenne szó, hogy a kelet-közép-európai unió, vagy kelet-közép-európai régió tagállamai közül mondjuk 4-5 felzárkózott, 4-5 nem, akkor azt mondanánk, hogy bizonyára az a 4-5 tagállam nem végezte jól a dolgát. De az, hogy úgy általában nem zárkózott fel ez a régió, és ebből kifolyólag az elvándorlás kollektíven sújt bennünket, ez Észtországtól, Magyarországig, Lengyelországtól, Horvátországig ugyanúgy probléma, ez azt jelenti, hogy az Európai Unió működésében van valamiféle kódolt, kimondott vagy ki nem mondott igazságtalanság. És ez ügyben azért volt egy leleplező mondat Günther Oettingen európai biztos részéről, amit nagyon keveset szoktunk mi itt Magyarországon idézni a médiában. Néhány hónappal ezelőtt arról kérdezték ezt a német biztost az Európai Bizottságban, aki ráadásul a pénzügyekért felel, hogy nem kellene Magyarországot és Lengyelországot megbüntetni az Európai Uniós forrásoknak a felfüggesztésével. És erre azt mondta a biztos úr, Isten ments, vegyük már észre, hogy amit mi Németországban befizetünk és euróként elküldünk ezekbe az országokba, annak egy jelentős része vissza szivárog Németországba, hiszen német cégek nyernek a pályázatokon, német termékeket kell megvásárolni ahhoz, hogy a pályázatokat teljesítsék ezek az országok, és kimondta azt a mondatot, ami szerintem egy kulcsmondat, hogy gazdasági értelemben Németország az Európai Uniónak nem is nettó befizetője, hanem nettó kedvezményezettje. Tehát ez egy nagyon súlyos, nagyon fontos és nagyon komoly gondolat, arra világít rá, hogy az Európai Unióban nem az a mérőszám, nem az az igazi mérőszám, amivel mindig takaróztunk, hogy hát Magyarország sokkal többet kap uniós forrásként, mint amennyit befizet, hanem ez a kérdés ennél sokkal komplexebb.
De hogy látják a folyamat végén, ha sikeres, akkor vajon az osztrák vagy a bolgár bér átlaghoz kerül majd közelebb az Európai Bérunió? Mert az Európai Unió teljesítménye ettől valószínűleg nem lesz nagyobb.
Ebben nem vagyok biztos. Tehát én elhibázottnak látom az Európai Unió egészének gazdaságpolitikát, hogy ez arra épül most, így nagyon-nagyon leegyszerűsítve ezt az egészet, hogy vannak a nyugat-európai, szerencsésebb gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésű tagállamok, amelyekhez csatlakozott a mi régiónk, a posztkommunista régió, és ebben az Európai Uniós gazdasági munka megosztásban ránk osztották az olcsó munkaerő és a összeszerelő üzemek szerepét ebben a munka megosztásban, és annyit érezzünk igazából az Európai Uniós csatlakozásból, hogy szabadabbá vált a mozgásunk, a határokon átléphetünk. De én azt gondolom, és azért mondom, hogy nem értek egyet alapvetően ezzel az előbb elhangzott feltételezéssel, mert szerintem az Európai Unió gazdasága attól, hogyha a kelet-közép-európai régiót gazdaságilag arra kényszerítenénk, hogy versenyképesebbé váljon, és adott esetben az itt élő polgárok bére növekedne ezáltal, és növekedne a vásárló ereje is, azt szerintem nem gyengítené az Európai Unió egészének gazdaságát. Tehát én abban hiszek, abban bízom, hogy egy bérunió megvalósulása az nem a bolgár irányba, hanem az osztrák irányba térítené el az egész folyamatot. Természetesen az egy idea, hogy a bérszínvonal az teljes mértében kiegyenlítődjön az Európai Unió tagállamai között. De mint idea ki kell tűzni. Tehát a kezdeményezésük lényegében arról szól, hogy egyáltalán mint célt tűzzük már ki, és induljunk el ebbe az irányba, mert ha megnézzük az elmúlt 13 évet, amióta mondjuk Magyarország az Unióhoz csatlakozott, akkor azt fogjuk látni, és ezek számok, hogy ugyan nőtt a magyar átlag bérek színvonala, nőtt a kelet-közép-európai régi országainak bérszínvonala. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként a magyar nőtt a legkevésbé. De ekközben nőtt a német, nőtt a francia, nőtt az osztrák, nőtt a holland bérszínvonal is, és ami az igazán lényeges szám, hogy a kettő közötti szakadék, a két átlag bérszínvonal közötti szakadék, mondjuk a nyugati és keleti régió között, az nem csökkent sajnos, hanem bizonyos értelemben még növekedett is. Na, ezzel volna, kell valamit kezdeni.
Ki volna az, aki ha egy ilyen alapelv az unió lényegévé válik, akkor ki tudná ezt kényszeríteni, hogy ez az unióban így is történjen?
A mi elképzeléseink szerint, ugye, hogyha az Európai Unió alapelvei között, alapszerződéseiben, mint konkrét célkitűzés ez megjelenik, és azt gondolom, hogy soha rosszabbkor nem lehetett volna ezt a kezdeményezést felvetni, mint most, amikor éppen átalakul az Európai Unió. Ugye a Juncker biztos úr is letette az asztalra maga 5 forgatókönyvből álló javaslat csomagját az Európai Unió jövőjéről. Most zajlik ez a vita, az elkövetkező években dől el 10-20-30 évre Európa sorsa. És a mi elképzelésünk szerint akár egy külön biztos is lehetne erre a célra, aki ezt a fajta felzárkózást ellenőrizné, felügyelné, ezügyben javaslatokat fogalmazna meg, negyedévente, fél évente az Európai Parlament vagy a tagállamok számára beszámolna erről a folyamatról. Egyáltalán a közbeszéd témájává válna, mert eddig az elmúlt években úgy kezeltük ezt, mint egy kényszerűs adottságot, amin nem lehet változtatni.
Most éppen a közbeszéd témája, amiről most is beszélgetünk.
Hála Istennek.
Kivel kezdenék? Az állami szférával, ahol könnyű utasítással bért emelni, vagy a versenyszférában, ahol meg nem lehet utasítással bért emelni, mert akkor csődbe megy, és azt mondja, hogy csinálja más.
Hát ez jó kérdés, és nehéz kérdés, és azt tudom erre mondani, remélem, ettől nem veszítem el a politikai kompetenciámat, hogy ezt nem nekem kell eldönteni. Tehát az, hogy adott esetben az állami szektorban, a versenyszférában, vagyis a versenyszférán belül is mondjuk az adott tagállami KKV-k kapcsán, vagy esetleg a multinacionális cégek kapcsán induljunk el először. Ez szerintem egy olyan szakmai kérdés, aminek a megválaszolására én nem bátorkodnék, de hogy mind a három területen kell lépni, vagy mind a három területen lehet lépni, abban biztos vagyok. Tehát akár mondjuk az állami szektorban fölvetődött már többször ilyen jellegű gondolat, hogy bizonyos állami ágazatokban akár elgondolkodni egy európai bérminimumról, vagy minimálbérrel. Ez most nem akarom azt állítani, hogy ez lenne a megoldás, vagy ez a jó megoldás. Egyelőre addig mennék csak el, hogy el kell kezdeni ezeknek a megoldási, konkrét megoldási javaslatairól is beszélni. Vagy mondjak egy másik példát. Itt vannak az Európai Uniós források. Ezeknek a forrásoknak az én véleményem, meg nagyon sok ember véleménye szerint nem az volna a feladata, és egyébként maga az Európai Unió alapelvei kapcsán sem az a feladata és célja, hogy presztízs beruházásokat finanszírozzunk belőle, és elköltsük éppen valamire. Mondjuk egy kukoricás közepén, nem tudom, tizenvalahány kilátónak a felépítésére, mint ami sajnos valóságosan is megtörtént Magyarországon, hanem az, hogy tartós, versenyképes munkahelyeket hozzunk létre. És a kormánynak is volt ilyen ígérete, hogy ugye a uniós forrásoknak a nagyobb százalékát fogják termelő kapacitások létrehozására fordítani, de ennek én nem nagyon látom az eredményeit is. Hallottam már olyan közgazdászi véleményt, egyelőre még konkrét vitát nem generált, hogy lehet, hogy érdemes volna valamiféle versenyképességi kritériumokat bevezetni ezeknek a pályázatoknak az elbírálásánál, amelyek olyan kritériumokat állapítanának meg, ami a adott ország, tagállam kis- és középvállalkozásainak a fejlődését, versenyképességét, munkahelyteremtő képességét erősíteni. Ez egyébként egy szelekciós nyomás is helyezne az adott ország vállalkozásaira. Tehát ebben azt is mondjuk el, hogy lenne olyan vállalkozás, aki ilyen értelemben könnyűnek találtatna.
Kiterjeszteni az elvet a politikusokra? Saját magukra is? Minden politikus, aki választott tisztségért indul az egész unióban, keressen ugyanannyit? Csak hogy egy
hogy mondjak erre valamit? Az Európai Parlamentben lényegében a bérunió már megvalósult, hiszen aki az Európai Parlamentbe bejut, legyen az bolgár, francia, német, vagy bármilyen tagállami képviselő, az ugyanannyit keres. Hogy most az jó lenne, hogy a politikusok ugyanannyit keressenek, hát nyilvánvalóan, mivel a magyar politikusok bérezése egyébként Európai Uniós átlag tekintetében nem túlságosan magas, azért bizonyára politikusok Magyarországon örülnének neki.
Viszont ezzel kampányolni nem lehet.
De szeretném a kedves hallgatókat megnyugtatni, hogy a bérunós javaslatunk mögött azért nem ez a fajta hátsó szándék munkára. Szeretnénk, hogyha a holland képviselők fizetését kapnánk mi is, mint Magyarország gyűlési képviselők, hanem az munkál, és akkor itt jön a lényeg végül is, hogy miről is szól ez a kezdeményezés valójában, hogy mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni. Tehát, hogyha egy mondatban meg kéne fogalmaznom azt a távlati célt, ami a kezdeményezésünk mögött munkál, az az, hogy mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni, vagyis a személyek szabad áramlása, ami miatt sajnos Magyarországot tömegével hagyják el a fiatalok, vagy akár a középkorú munkavállalók, az ne egy kényszer legyen, ne egy nyomás legyen, hanem az valóban egy szabadságjog legyen. Tehát, ha valaki akar, az elmehessen, próbálhasson szerencsét, de mindenki számára az adott tagállamban, az adott országban, az Európai Unión belül biztosítva legyen annak a lehetősége, hogy ő a saját hazájában, a saját szülőföldjén boldogulni tudjon. Ez most nem adott. Tehát azt látjuk, hogy azért a bérunós kezdeményezésünk mögé 8 kelet-közép-európai országot sikerült összefognunk. És ezeket az országokat végig is látogattuk, személy szerint én magam is. És azt láttam, hogy az elvándorlás, mint probléma, az nagyon súlyosan jelenik meg az egész régióban. És ha nagyon leszűkítjük a jelenlegi politikai helyzetet, akkor két olyan súlyos probléma van, ami egyébként egymással bizonyos értelemben akár össze is kapcsolható, az egyik a bevándorlás, a másik pedig a kivándorlás. És mindaddig a kormánynak a politikája, amíg csak az egyik kérdésre fókuszál, csak a bevándorlás megakadályozására, de az elvándorlásra nem tekint még problémaként sem, hanem úgy tekint rá, mint ami hát kimennek a fiatalok kalandvágyból, még talán jó is, meg hogy utalnak haza milyen sok pénzt, és ezzel hozzájárulnak a magyar gazdasághoz, addig nagyon nagy baj van. Tehát szerintem ez a magyar politikának és a magyar társadalomnak jelen pillanatban a legsúlyosabb tragédiája, hogy a munkaerő Magyarországról elvándorol, nem tud a szülőföldjén boldogulni, és az a statisztika azért legyen riasztó mindannyiunk számára, hogy ma már minden hatodik magyar gyermek Nyugat-Európában külföldön születik.
A korábbi európai parlamenti választásokon is kampányoltak ezzel a gondolattal, de nem csak önök, hanem a DK is, meg a Párbeszéd Magyarországért nevű szervezet is.
Sőt, én tudom, hogy még a szocialista párt.
Még a szocialista párt is az elvet hangoztatta.
Igen.
Mit tudtak az európai parlamentben eddig elérni ebben az ügyben? Mert az, hogy most kezdeményezést kell csinálni, az arra mutat rá, hogy nem sokat.
Hát sajnos azt kell mondjam, hogy szinte semmit. Tehát az Európai Parlamentben ez... Hogy legyek korrekt, és azt mondjam azt, hogy biztos vagyok benne, hogy a magyar képviselők most pártállástól függetlenül erről a problémáról igyekeztek beszélni, és azt tudom, hogy a mi képviselőink beszéltek is ezekről a problémákról, hogy mondjuk egy magyarországi multinacionális vállalat dolgozói ugyanazért a munkáért, ahol adott esetben még nagyon könnyen is lehet ugyanazt a munkát azonosítani, töredéke fizetést kapnak, mint mondjuk egy pár száz kilométerrel nyugatra dolgozó ugyanazért a munkáért. De úgy tűnik, hogy az Európai Parlament és a jelenlegi Európai Uniós működés nem igazán tette ezt egy ilyen valódi témává, valódi politikai kérdéssé. És amikor megkérdezik és kritizálják az európai polgári kezdeményezést, amit ugye mi most elindítottunk, hogy ez egy gyenge eszköz, akkor én erre azt szoktam mondani, hogy nincs jelenleg erősebb eszköz az Európai Unión belül. De ez nem a mi bűnünk. Tehát nem mi tehetünk róla, hogy az Európai Unión belül ez a polgári kezdeményezés a alulról jövő kezdeményezések tekintetében a legerősebb eszköz. Én el tudnék ennél képzelni erősebb eszközöket is, de ez van. Ebből tudunk főzni. És mi ebből főzünk is, és megteszünk mindent azért, hogy ez sikeres legyen, és az 1 millió aláírás az elkövetkezendő egy évben sikeresen összegyűjjön.
Ország szerinti kvóták szabályozzák, hogy melyik országban mennyit kell összegyűjteni. Bevonják azokat is itt Magyarországon, akik az elvet egyébként már bizonyítottan támogatták korábban is, DK, szocialisták, Párbeszéd és utódszervezetei, vagy hogy fogják elindítani?
A lehető legnagyobb nyitottsággal visszük ezt az ügyet. Tehát nyilvánvalóan büszkék vagyunk arra, hogy ezt mi indítottuk el, és mi juttattuk el addig, hogy az Európai Bizottság azt mondta, hogy akkor menjen, és próbáljuk meg, és nézzük meg, hogy mekkora a támogatottság az unión belül. Nagyon büszkék vagyunk rá, de nem akarjuk is sajátítani. Éppen erre az interjúra most úgy érkeztem, hogy előtte az egyik szakszervezeti konfederáció vezetőségével tárgyaltam, és már ez nem az első ilyen eset volt. Civil szervezetekkel tárgyaltunk, iparkamarákkal tárgyaltunk, tehát hogy, és politikai pártok, mindenkit örömmel látunk, sőt, én személyesen kértem Orbán Viktort a Magyar Országgyűlésben egy azonnali kérdésben, hogy ő maga is támogassa, mint Magyarország miniszterelnöke ezt a kezdeményezést, mert azt gondolom, hogy az, hogy a magyar gazdaság versenyképessége és ebből fakadóan a magyar bérszínvonal növekedjen, az nem ideológiai kérdés, vagy nem pártpolitikai kérdés. Ez ugyanúgy fontos egy jobbikosnak, mint egy fideszesnek, vagy akár egy szocialistának.
De ez ennyire fontos, szabad ilyesmit egy kampány hajrájában csinálni? Amikor ritkán fordul elő, hogy más kezdeményezésen mögé álljon politikai erő?
2016. december 18-án jelentettem be ezt a kezdeményezést. Tehát azt mondhatom, hogy...
Messze volt még a választás.
Messze volt még a választás, 2016. december 18-án. Természetesen nem tudok kibújni a bőrömből, politikus vagyok. Minden, amit egy politikus tesz, annak van egy kampány íze, vagy van egy a leendő következő választásokra vonatkozó attitűdje, vagy hangulata. Ezt most én kár is lenne tagadni, de én azt azért jóval a választások előtt bejelentettem, és az pedig, hogy az Európai Bizottság erről mikor döntött, mikor sikerült ezt az egészet eljutatni ebbe az állapotba, az nem tőlünk függ. Tehát azért azt gondolom, senki sem gondolja, sem ön sem a kedves hallgatók, hogy mondjuk olyan ráhatásom van, hogy az Európai Bizottságot arra kérjem, hogy ő a választások idejére írja ki ennek a lehetőségét. Az egyébként egy, nem tudom, hogy ebbe sorszerű, vagy egy véletlen, hogy valahol a most május 22-én elindult aláírásgyűjtés, amire egy évünk van, az lényegében átfedi a magyar választásoknak a kampányidőszakát.
De elindult már? Nem csak nyár végén állnak majd neki konkrétan a gyűjtésnek?
A startpisztoly eldördült május 22-én, de ezután, tehát ilyen értelme van egy picit csalók a dolog, mert a bizottság elindítja május 22-én, de onnantól kezdve a polgári bizottságnak különféle adatvédelmi és technikai feltételeknek meg kell felelnie, amire időt kell szánni. Tehát azért itt szervereket kell munkába helyezni, adatvédelmi elvárásoknak kell megfelelni, a tagállamok választási hatóságai előtt kell bejelenteni ezeket az aláírásgyűjtéseket. Úgyhogy mi úgy terveztük, hogy ha már a nyár úgyis itt van a nyakunkon, akkor a nyár előkészítő hónapként, vagy előkészítő időszakként tételeződött. Az elektronikus aláírásgyűjtés az egyébként akár néhány napon vagy néhány héten belül már megindulhat, de a hivatalos, úgymond kampányítója ennek a béruniós aláírásgyűjtésnek az augusztus 20-án nyár végén kezdődik.
Beillesztették-e a béruniós gyűjtést, elvét, meg ezt a célt az általános gazdaságpolitikájukba, például abban, hogy milyen adórendszert akarnak, ha olyan helyzetben lesznek, hogy erre befolyásuk van?
Ennél többről van szó, ráadásul a béruniót, mint elképzelést, azt lényegében a teljes programunkba beillesztettük. Tehát úgy érezzük, hogy a bérkérdés az egy olyan meghatározó kérdés a különféle rendszereknek, amiből minden levezethető, és amiből minden visszavezethető. Tehát csak most konkrétan mondjuk, tehát az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás, a nyugdíjrendszer, tehát mind-mind kapcsolatba hozható a bérekkel, hiszen a bérek azok, a bér az, ami egyrészt az adott embernek, vagy az adott családnak a megélhetését biztosítja, ami meghatározza a társadalom vásárlóerejét, ami a költségvetés forrásait meghatározza, és amely ezáltal meghatároz különféle a rendszereknek.
Meg az adó, mert ha valaki svéd bért kap egy svéd adórendszerről, akkor mindenki elmegy Monakóba, mint annak idején Björn Borg, mert nem tudta az adóját kifizetni. Szóval milyen adórendszerben gondolkodnak, ha megvan a bérjó?
Ugye nálunk egy, szokták így viccesen mondani, hogy svéd elvonás van, és aztán pedig kínai vagy távol-keleti visszaszolgáltatása különféle jóléti csatornákon. Én azt a kérdést, hogy az elvonás az mekkora százalékban, azt én nem tartom olyan döntő kérdésnek, mint amennyire ezáltal politikai vitákat szokott okozni. Tehát van arra modell, hogy mondjuk egy nagyobb újraosztás, százalékos újraosztás, az jól működik, meg van olyan, hogy egy kevesebb vagy kisebb százalékos újraosztás, vagy újraelosztás jól működik, és mindegyettőre van rossz példa is. Tehát ez szerintem sok mindentől függ. Én azt gondolom, hogy Magyarország valahol a kettő között van. Tehát ez a fajta angol szász megoldás, hogy inkább az öngondoskodásra ösztökéli a társadalmat, keveset vonunk el, de kevesebbet is biztosítunk államilag, és a másik véglet mondjuk a skandináv modell, ahol nagyon komoly elvonás van, de nagyon komoly szolgáltatásokat is nyújt cserébe az ország a társadalomnak. Tehát nem valami a kettő között vagyunk, ez az én véleményem, de én azt gondolom, hogy ebben rugalmasnak kell tudnunk lenni, és ebben nem hiszem, hogy van tuti recept Magyarország de számára.
Annyira is, hogy azt sem döntötték el, hogy alacsony személyi jövedelemadó és magas fogyasztási adók, vagy fordítva? A filozófiai kérdést eldöntötték már?
Én ebbe is azt mondom, hogy meg kell őrizni a kellő rugalmasságot. Az jól látható, hogy a kormány jelen pillanatban ezt a fajta irányt viszi az adópolitikájában. De szerintem ez egy dinamikus dolog. Tehát ez akár a gazdasági környezettől, a nem világgazdaság helyzetétől, a társadalom állapotától, sok mindentől változhat. Tehát én például az egykulcsos adónak sem vagyok született ellensége. Az egykulcsos adó is lehet jó és működhet jól, ha a társadalmi gazdasági feltételei adottak. Én most azért vagyok az egykulcsos adó ellen, és azért tartanám szerencsésebbnek a több kulcsos rendszert, mert szerintem a magyar társadalom és a magyar gazdaság jelenlegi helyzete ezt kívánja meg jobban, és ez lenne igazságosabb, és ez lenne gazdaságilag is szerintem észszerűbb. Úgyhogy én az adópolitikát, én a gazdaságpolitikai vitákban egy túldimenzionált kérdésnek tartom, fontos kérdés, de nem hiszem, hogy tehát én azt mondom, hogy ebbe rugalmasnak kell lenni, és biztos, hogy mindig az adott szituációhoz kell megtalálni a legmegfelelőbb adórendszert. Azt is hozzátéve persze, és most magammal kerülök lényegében vitába, hogy az se jó persze, hogyha évente változtatjuk, vagy rövid időközönként változtatjuk az adópolitikát, mert az meg egy kiszámíthatatlan környezetet teremt.
De politikailag se fontos a kérdés, mert akkor van párt, aki azzal kampányol, hogy sör a látét, egy számjegyű személyi jövedelemadó, ez azért elég jól hangzik. Hát, ehhez képest azt mondani,
aztán nem ez lett belőle. Hát,
de az irány ez? Például a személyi jövedelemadóban. Ezzel szemben lehet azt állítani, hogy hát nézzünk meg minden körülményt, és legyünk rugalmasak? Nem hangzik olyan pontosan jól.
Miért az nem hangzik? Azt mondjuk, hogy nézzük meg a gazdasági helyzetünket, a társadalmi helyzetünket, hallgassuk meg a szakma különféle álláspontját, és döntsünk ez alapján, és legyünk ebben rugalmasak. Szerintem ez a jelenleg a Jobbik, ha most kellene dönteni, a Jobbik egy több kulcsos adó rendszert vezetne be, és mondjuk az áfa kulcsot pedig csökkenteni.
Milyen területeken? Az áfa kulcsuk is jelentős, alapvető élelmiszereknél már.
Alapvető élelmiszereknél a gyermekneveléshez tartozó árucikkek esetében csökkentenénk minimál kulcsra. Tehát elérnénk ebben változásokat, de nem mondanám azt, hogy innentől kezdve a Jobbiknak, amíg csak a világ, ez lesz az adópolitikai programja, mert el tudok képzelni egy olyan szituációt, amikor azt mondjuk, hogy ezt módosítani kell, vagy észszerűbben kell hozzányúlnunk újra az adórendszerhez. Úgyhogy én értelemben én továbbra is ragaszkodnék ez a fajta rugalmassághoz. Még egyszer elmondva azt, hogy most jelen pillanatban a Jobbiknak azért határozott elképzelése van az adópolitikát illetően, csak az elvi vitákat én értelemben sokszor túldimenzionáltnak tekintem.
De a magasabb bér az nem feltételez eleve több adóbevétel kötelezettséget is, hogy legyen miből fizetni?
Hát ez a tortától is függ azért. Tehát, hogy a magasabb bér számunkra nem nagy magasabb elvonást feltételez, hanem egy magasabb gazdasági teljesítményt. Tehát, hogyha a magasabb gazdasági teljesítményben lehet, hogy kevesebb elvonás több forrás teremt az államnak. Tehát itt nem a tortát kell tovább szeletelni, hogy ugye ezt nagyon sokszor szoktuk mondani, hanem egy nagyobb tortát kell sütni. A magyar gazdaságot, a magyar vállalkozások versenyképességét kell olyan értelemben fejleszteni, hogy a magasabb bérek kifizetésére, vagy akár a magasabb adóbefizetésére képesek legyenek. Sőt, ha ezt mondjuk Európai Uniós szintre emeljük, akkor még megkockáztatnám azt a provokatív mondatot is, hogy én akkor lennék a legboldogabb, hogyha Magyarország az Európai Uniónak nettó befizetője lenne.
Ez azt jelenti, hogy annyira jól
áll. Mert annyira jól áll gazdaságilag Magyarország, hogy ő nem szorul felzárkóztatási kohéziós forrásokra, hanem ő a képes arra, hogy azok a rászoruló országoknak ilyen befizetéseket biztosítson, és dinamikus gazdasággal rendelkezik.
De lát olyan ágazatot? Legalább egyet az országban, ami erre képes lehet, és a miénk nem valaki más hozta ide, mint mondjuk az autóipart?
Jelen pillanatban nem látok, de úgy érzem, hogy lehetne. Tehát én azt gondolom, hogy vannak Magyarországon olyan lehetőségek, ahol ez fölépíthető volna, és az elmúlt 21 néhány évnek nagy bűne az, hogy az olcsó munkaerőre és a külföldi tőke idevonzására koncentráltunk kizárólag. És a külföldi tőke idevonzása kapcsán is ugye azt a fajta befektetést vonzottuk, ami az olcsó munkaerő miatt települt ide. És ugye ennek a csődjét azért az is kimutatja valahol, hogy miközben azt mondtuk, vagy azt mondták, én nem mondtam ilyet soha, de a gazdaságpolitikusok meg a mindenkori kormányok, hogy a magyar gazdaság versenyképessége az olcsó munkaerő. Ekközben azt láttuk, hogy a munkaerővel folyamatosan ígértünk itt alá egymásnak, ugye zajlott egy ilyen kelet-közép-európai verseny, én aláígérési verseny. Ekközben meg a versenyképességi rangsoron Magyarország nem jutott előbbre, sőt, hát hogyha most megnézzük a legfrissebb európai, vagy akár világgazdasági versenyképességi mutatókat, akkor Magyarország ugye lefelé csúszik.
Nem bízik abban egy picit sem, hogy a piac ki fogja egyenlíteni a bérkülönbségeket? A nyár eleje óta jönnek hírek arról, hogy egy rakás ágazatban drasztikusan kell emelni a
béreket.
Mert elfogyott a munkaerő.
Hát így van. Tehát, hogy sajnos az elmúlt 13 év azt mutatta, hogy nem egyenlíti ki a piac ezt önmagától. Tehát ez a fajta neoliberális alapvetés, hogy a piac, mint a láthatatlan kéz majd kiegyenlít dolgokat. Kiegyenlítette mondjuk az árakat bizonyos értelemben, amit látunk, hogy mondjuk egy kenyérért, vagy egy alapvető élelmiszerért már olyan nagy különbséggel nem kell fizetnünk, akár Párizsban, akár Budapesten, vagy akár Szófiában vásárolunk egy kiló kenyeret, miközben a bérek között meg óriási különbség van. Tehát én nem hiszek abba, hogy ezt a piacra szabad bízni. Szerintem itt igenis az államnak, illetve magának az Európai Uniónak, mint közösségnek szüksége van már beavatkozásra.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Vona Gábor, a Jobbik elnöke, az Inforádió arénájának vendége.